Prevenció szempontból nagyon jó a lágyszöveti masszázs, amit magadnak hengerrel meg tudsz csinálni. Erről korábban nagyon megosztottak a vélemények, de a henger az egy nagyon jó dolog szerintem, mivel adott vérbőséget fokoz az adott területen, és megindul oda a tápanyagszállítás, és hogyha megindul a vérbőség, a tápanyagszállítás, akkor a kötőszövetek között megindul a kommunikáció, és egyre jobb az elcsúszás, és egyre mobilisabb a mozgás.
Sziasztok! Üdv újra itt a Regen Tennis Podcast adásában. A mai beszélgető partnerem Németh Zoltán lesz, akinek több okból kifolyólag is nagyon örülök. Először is, mert eddigi beszélgetéseink alapján egy remek személyiségnek gondolom, de emellett nagyon jó szakembernek is. Ehhez elég volt megnézni néhány videót, amiben Zoli arról beszél, mennyire fontosnak gondolja a különböző fitness jellegű edzéseket sok oldalról megközelíteni, és emellett kiemelt figyelmet szentelni különböző prevenciós módszereknek. Zoli egyébként erőnléti edzője és egyben párja Babos Tímeának, akit a legeredményesebb magyar női játékosként tarthatunk számon. És mielőtt köszönteném Németh Zolit a podcastben, egy sort még szerettem volna megosztani, ami megragadta a figyelmemet, miközben a weboldalát böngésztem. Így szól. A kimagasló teljesítmény a kimagasló elkötelezettségből származik. Köszöntelek, Zoli, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Köszöntelek, Gyuri, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Számomra is egy megtiszteltetés egyébként, mert igazából én kezdtem el szerintem előbb követni a te oldaladat, így tenisztippek iránt, amikor jó magam is megismerkedtem a tenisszel, és így akadtam rá a videóidra, amikben nagyon hasznos tartalmakat találtam, és ebből is következett számomra az, hogy jött az a következtetés, hogy te is hasonlóképpen gondolkozol, mint én, ahogy a weboldalon látható mondatra reflektáltál, hogy a kimagasló teljesítmény az kimagasló elkötelezettséggel jár, vagy abból adódik. És ez mindenképpen így gondolom, és az edzői alapelveimhez tartozik, hogyha lesarkítva, ha valamit szeretnénk elérni, akkor ahhoz, ha komoly eredményt szeretnénk elérni, akkor ahhoz komoly teljesítménnyel kell, komoly hozzáállással kell hozzáállni. Tehát egy sportoló, egy profi, az 24/7 elfoglaltságban foglalkozik saját magával és a karrierjével, és ennek érdekében megtesz mindent, úgy, ahogy a pályán, úgy a pályán kívül is.
Kíváncsi vagyok arra, hogy te mondjuk mennyire értesz azzal egyet velem, mert ugye te dolgozol profikkal is, dolgozol hétköznapi emberekkel is, akiknek ugye nem a sport, nem a profi sportból élnek, hanem egyszerűen csak egészségesebb életet szeretnének élni, hogy mennyire próbálod mondjuk csak a hobbi sportolóknak azt közvetíteni, hogy attól függetlenül, mert mondjuk ez egy hobbi, vagy egy kikapcsolódás, vagy tényleg csak egy heti sportolási lehetőség, hogy ahhoz álljanak minél profibb módon, még hogyha ugye nem is 24/7-be, mint ahogy a sportolók csinálják, de hogy például egy amatőr kliensednél mennyire jellemző, hogy próbálod nekik ezt a profibb mentalitást közvetíteni.
Nézd, ezzel voltak korábban problémáim is, még amikor úgymond pályakezdőként 2012-ben talán, igen, rendes személyedzőként kezdtem, mert ugye meg kellett mászni a ranglétrát, és elkezdtem személyedzőként dolgozni Szombathelyen, és ugye oda nyilván hobbi sportolók járnak, vagy ilyen-olyan fitness céllal, egészségügyi céllal rendelkező emberek, és abban egy év alatt úgy gondoltam, hogy hát mondhatom azt, hogy kiégtem, mert az emberekre úgymond nem lehetett úgy számítani, mint ahogy ők azt állították saját magukról, vagy éppen mint ahogy én hozzá szerettem volna állni a munkához. Tehát nem jöttek el, nem jelentek meg, le sem mondták az alkalmat, ilyen-olyan indokokkal, tehát így úgy voltam vele, hogy így nem lehet tervezni, így nem lehet dolgozni, és akkor húztam egy határt, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy akkor innen hogyan tovább, vagy mit lehetne csinálni, és akkor döntöttem úgy, hogy igazából profi sportolókkal is foglalkozhatnék, mert nekik legalább a szerződésükbe le van írva, hogy azt kell csinálni, amit az
ott kell lenniük.
Így van, ott kell lennie, nincsen kibúvó, és ezzel fogtam meg azt a lehetőségét ennek az egésznek, hogy akkor itt talán tudom érvényesíteni azt a szakmaiságot, meg azt a minőséget, amit szeretnék képviselni így a teljesítményfejlesztésben. És így kezdtem el foglalkozni profikkal, de mindeközben persze most vannak olyan vendégeim is, akik hobbi sportolók, úgymond amatőr sportolók, kosárlabdázó, futballista, aki szeretne maradni amatőr, de a futballista srác például szeretne profi lenni, még elég fiatal hozzá, hogy meg tudja valósítani, és ő is az interneten keresztül talált meg. A weboldal, internetes videók így jutott el, annak ellenére, hogy egyébként olyan a nagy marketing tevékenységet nem folytatok, mert valahogy nem érzem annyira magaménak.
Őszintén megmondom, hogy muszáj itt megszakítanom téged, igen, mert nekem nagyon tetszett a weboldalad. Őszintén, tényleg, az a kis videó, a kis bemutatós része nagyon profi volt, és még segített nekem abban is, hogy erre a podcastre egy kicsit felkészüljek, mert látszott, hogy te, hogyha valamit azért csinálsz, akkor azt az oda van téve, és az nagyon minőségi lett, úgyhogy bármennyire is azt mondod magadról, hogy nem szereted a marketing tevékenységet annyira folytatni, de az azért oda lett pakolva, úgyhogy az tetszett.
Köszönöm szépen, ugye zavarba is jövök.
Te igazából így becsöppentél a teniszbe, de mielőtt ebbe a teniszes részben, ugye ez egy teniszes podcast, szóval nyilván át fogunk majd térni szépen erre az ívre, de elsőként milyen profi sportolókkal dolgozták, illetve milyen sportágból érkező sportolókkal? Mert mondtad, hogy ugye átkezdtél egy kicsit menni, igen, arra az oldalra, hogy profikkal dolgozol inkább.
Megmondom őszintén, én jó magam is kosárlabdáztam 12 évet utánpótlás szinten, és amikor a profi sportolókkal való foglalkozásra szerettem volna adni a fejem, illetve eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, akkor kosárlabdázókkal szerettem volna egyből nyilván úgymond világot váltani, mint lelkes ifjú titán, hogy akkor most majd én itt megreformálom a magyar sportéletet kosárlabdában, és sikerült is elhelyezkednem a hazai szombathelyi Falkó KC kosárlabda csapatánál, ahol el is töltöttem 3 évet mindjárt élvonalban, ott az utolsó éveben bajnoki ezüstöt tudtunk nyerni, úgyhogy az nagyon jó volt. Én onnan továbbáltam, felkerültem Budapestre, megint kosárlabda, oda belecsöppent egy kis labdarúgás, aztán akkor oroszlányok kosárlabda, NB1-B csoportból feljutása, a csoportos cél volt, az meg is történt, és akkor onnan meg haza a szülővárosba, akkor megint egy kis futball, akkor a helyi foci csapat az NB2-es haladás, az egy rövid kitérő volt egyéb okokból kifolyólag, és akkor onnan akkor megszűnt, tehát ott nem lett csapatom egy ideig, 1-2 hónapon keresztül, és én igazából ekkor csöppentem vele a tenisz világába, ebben a szünet időszakában, és igazából az internetnek köszönhettem azt, vagy köszönhetjük Timivel azt, hogy egymásra találtunk. Ennek meg kellett történnie, hogy mi kapcsolatba kerüljünk egymással, és elkezdjünk beszélgetni, és egyből egy húron pendülni. A többi az már mind történelem így 2,5 év távlatában, és nagyon jól megvagyunk. Tehát mi mind kapcsolat lettünk először egy pár. Én nem is akartam nagyon belefolyni az ő teniszébe, annak ellenére, hogy sport közegből jövök én is, és erőfejlesztéssel foglalkozom, mert nem akartuk keverni a szezont a fazonnal, meg láttam azért, hogy ahogy elkezdtem járni vele versenyekre, láttam, hogy a teniszezőknek, mint ahogy neki is, megvannak a saját kis rutinjai, a saját világa, a szeánszai, úgymond meccs előtt, a bemelegítés rutin, az edzés, amit tudom én, már az utolsó lélegzetvételig sémára működik szinte a történet mindenkinél, de ezt biztosan te is tudod.
Persze.
És úgy hozta egyszer a sors, hogy Wimbledonban voltunk, ekkor 7 hónapja voltunk együtt, és eső miatt szüneteltették a meccseket, lefették a pályákat, vártunk egy jó 2-2,5 órát, és amikor elállt az eső, leszették ugye a ponyvát, de nagyon párás maradt az időjárás, és a párától visszanedvesedett a talaj, a fű. Ha. És akkor kezdett főtáblás meccset játszani ráadásul, és Blinkova ellen, emlékszem rá, és egy tenyeres után egy keresztirányú mozgást akart megkezdeni, és a támasz lába megcsúszott a füves talajon. És érezte, hogy nagy a baj, meg én is láttam, hogy valami történt, mert utána nagyon-nagyon szenvedősen tudta lejátszani a mérkőzést, de hát Timiről azt tudni kell egyébként, hogy a fájdalom tűrő küszöbe az nem normális, tehát ha jól emlékszem, akkor 16 évesen szakadt bokaszalaggal nyert EB-t, tehát szakadt bokával játszotta le a döntő mérkőzést, tehát konkrétan, tehát ezt nem is értem, hogy hogyan, na mindegy, a mai napig ez egy ilyen rejtés számomra, hogy ő hogyan van így bekötve, de eszméletlen fájdalomtűrő küszöbe van, úgyhogy nem tudtam nála nagyon hova lőni azt, hogy most akkor mekkora a baj. És úgy gondoltuk, hogy ez csak egy izomhúzódás, és akkor elmentünk képalkotó vizsgálatokat végeztetni, mert azért én kérleltem, hogy azért menjen el. Igen, nem dolgoztam, tehát akkor még tényleg semmi nem volt szakmai érintettsége az egésznek, én csak mint a barátja kértem, hogy ne menjen ennek utána, hogy ezzel valami legyen. És akkor kiderült, hogy részleges labrumszakadás történt a bal csípőjében, ami azért nem egy kis történet, és ez valakinek vagy fájdalommentes, valakinek fájdalommal jár, focistáknál szokott nagyon gyakran előfordulni, persze, hát nyilván ők is füvöl játszanak, meg ők is csúszkálnak, és hát neki fájdalommal járt bizonyos mozgástartományokban elég erősen, az elején még a séta is nehézkes volt, és így úgy gondoltuk egyébként, mivel az elején, amikor még nem tudtuk, hogy mekkora a probléma, hogy ez hamar meg fog gyógyulni, hogy nem kell védett rangsort igénybe venni, és hát kicsúsztunk abból az időből, hogy védett rangsort kérjünk, mert akkor már, amikor akartunk kérni, akkor meg már késő lett volna, mert akkor ugye fél évig se egyéni, se páros. És azt, ha jól emlékszem, ilyen 8 hónap lett végül is a gyógyulása neki, de 3-ból 3 orvos Németországból, a hazai válogatott orvos mindenki műteni akarta, és én kérleltem, hogy ne műtesse meg, mert utána meg ő is tudta egyébként, hogyha valószínű bele kell nyúlni, akkor ott az soha nem lesz olyan, mint amilyennek kéne lennie, de hála Istennek ezért nem is kellett sokat noszogatni, és az viszont akkor előtérbe került annak a lehetősége, hogy akkor elkezdjünk együtt dolgozni, és így fél év, hát igen, a 8 hónap elteltével lett az, hogy már tényleg működőképes tudott lenni a történet, és elkezdett tudni játszani vele, csak akkor meg már ugye nem akartuk időközben kikérni a védett rangsort, mert akkor még tovább húzódott volna a történet, így ahogy hátraesett a ranglistán, úgy nem nagyon tudott komolyabb versenyeken elindulni, ezért aljáról kellett neki kezdeni ezt az egészet, úgymond a kuli munkával.
Nem egy egyszerű történet, az biztos.
Így van, a Grand Slam-ek és a nagyobb WTA versenyek mezőnyőjéből hirtelen a 25-ösökön találta magát, ami azért mentálisan sem, meg lelkileg sem egy egyszerű történet, és nyilván nekem a erőléti feladatok mellett ugyanúgy a párkapcsolata a társa révén is ott kellett lennem mellette, és ott is voltam mellette, hogy segítsem és támogassam, lelkileg, mentálisan, érzelmileg, mindenféle szempontból. Úgyhogy ez egy eléggé összetett feladat volt így, úgyhogy ez az érzelmi bevonódás is itt ebben az esetben könnyítette a dolgot, így a kérdésedre kitérve egy kicsit, hogy milyen együtt dolgozni így párkapcsolati szinten. Ilyenkor, hogy mondjam, felvenni azt a, mert ugye szerepekben vagyunk mindannyian az életben, még hogyha nem is tudunk róla, most például én egy interjú alany vagyok, ez a szerepem, de az, hogy amikor edzést tartasz, párkapcsolatban vagy az adott személlyel, akinek az edzését felügyeled, és nyilván érdekelt vagy abban, hogy ez jól működjön, hiszen szeretedről van szó, és a legjobbat szeretnéd.
Persze.
És amikor ez szóba jött, hogy elkezdjünk együtt dolgozni, akkor az elején vonakodtam tőle egy picit, de aztán úgy voltam vele, hogy inkább foglalkozom vele én, mint hogy végignézzem azt, hogy egy számomra, meg számára is idegen külső személy idejöjjön, és azt se tudjuk, hogy mit csinál, és lehet, hogy én legalább úgy, vagy még jobban meg is tudom csinálni, hiszen érzelmileg jobban érdekelt vagyok a történetben, mint az a valaki. Tehát így kezdődött el ez a történet, és olyan szintű megértés, meg bizalom alakult ki mindkettőnk részéről a másik irányába, hogy ez azóta is töretlenül működik, és nagyon jó. Az elején voltak nézeteltéréseink elég erősen, pont az adott dolgokból adódóan, amit mondtam neked az elején, hogy ugye minden teniszezőnek megvannak a maga boxai, amiben belül gondolkodik, és ha azon változtatni akar valaki, akkor úristen. És ebben rengeteget fejlődött Timi, és ahogy elértük a bizalom állapotát, egymás iránt, mármint szakmailag, nyilván nem kapcsolatilag, mert az meg volt, de ez nyilván hozzásegített a szakmai bizalomhoz is. Onnantól kezdve ő nagyon befogadó volt minden új információra, és hatékonynak is bizonyultak, és ezeknek és egyéb dolgoknak köszönhetően elkezdett nagyon jól alakulni a fizikális állapota, több kilótól szabadult meg, gyorsabb lett, agilisabban kezdett el mozogni, ruganyosabban kezdett el mozogni, könnyedebben kezdett el mozogni a pályán, olyan rövid labdákat ért el, amiket korábban nem, és egyre jobban kezdett felépülni benne a mostani állapota, ahogy van jelenleg is.
Na és ez így szakmai szemmel neked sok ideig tartott, vagy nehéz volt egy kicsit átállni mondjuk egy kosárlabda játékosnak az edzéstervéről, mondjuk egy teniszező edzéstervét összeállítani, meg mi már beszélgettünk kicsit írásban korábban, hogy azért voltak nehézségek, és nem feltétlen az, hogy milyen gyakorlatokat találj ki, hanem te már itt említetted korábban a tervezést, meg tényleg így erről már szó esett, hogy azért egy teniszezőnek ez nem olyan egyszerű, itt azért nem fix időpontokhoz van kötve minden, hanem azért sok a változó.
Igen, rengeteg. Egyébként valahol fura az, hogy a kosárlabdából jövök, de valahol meg tök jó hozzá. Timinek az édesapja, Csabi is mondta azt a saját véleménye alapján, hogy igazából a kosárlabda az egyik olyan látványsportág, ami a legjobban hasonlít a teniszhez. És egyébként, ahogy elkezdtem én is, ugye magam is elkezdtem edzeni. Úgyhogy az életben nem fogtam teniszütőt, a tévébe tovább nyomtam a teniszadást, hogyha úgy volt, mert 15 évvel ezelőtti tenisz még olyan dinamikátlannak tűnt a televízióban is, pedig hát az is már elég komoly volt, meg hát főleg mondjuk amatőr szintről tekintve azt a szintet, hát az fényévnyi különbség, csak ez tévén nem jött át. És amikor úgy voltam vele, hogy akkor elkezdenék ezzel foglalkozni, vagy hát ezzel a lehetőséggel, hogy megismerjem ezt a sportágat, meg plusz akkor még az ő erőfejlesztésével is segíteni, hát akkor mondom, mi lenne jobb választás, mint hogy elkezdeni edzeni, és megtudni azt, hogy milyen igényei vannak ennek a sportnak. Tehát igazából a saját bőrömön akartam tapasztalni, hogy milyen anatómiai és fiziológiai szükségletei vannak, nem csak a tankönyvekből. És ezek alapján is, ezek a dolgok is, ezek a tapasztalatok is tudtak, segítettek azon, hogy könnyebben átálljak tervezésben, meg programozásban a teniszre, mint amiből jövök. Mert egyébként az erőfejlesztés az mindig anatómiáról szól, aminek része az energiarendszerek és az izomrendszer. Meg síkokról beszélünk, hogy milyen síkokban van a mozgás, de igazából a cél mindig ugyanaz, hogy erőfejlesztés az egészség megőrzése mellett, még akkor is, hogyha profi sportról van szó. Tehát mindig meg kell nézni a cost-benefitet, hogy mit kapsz azért cserébe, hogy mit kell érte tenni, de itt mindig erről van szó. Tehát ezért, ami különbség van, az nem az erőfejlesztés, az abban nagyon minimális, hanem inkább a mozgáskészség fejlesztésben, a sportági mozgásoknak a fejlesztése, elsajátítása, az agilitás, mert még azt mondom, a gyorsaságfejlesztés is, meg a reakciókészség is, majdnem minden látvány sportágban, a kosárlabdában is nagyon fontos szerepet játszik a fejlesztése. Max annyi, hogy más, tehát szoktuk azt mondani kollégák is egymás között, hogy ugyanazt csináljuk, csak másként. Tehát igazából azokat a célokat akarod elérni, csak más közegben. Tehát csinálsz azon dolgot 100 különféle módszerrel. És ebben kellett átállnom egy picit, hogy úgymond a teniszes feladatokat, mozgáskészség, meg energiarendszerek fejlesztése szempontjából tudjam átvinni a gyakorlatba. De hála Istennek ez így elég hamar sikerült.
Meg egyébként nagyon tetszett nekem így a te oldaladon, többször is kiemelted így a prevenció szót, hogy ugye, hogyha valaki egy fitness edzőre gondol, akkor egy átlagos embernek elsőre az jut eszébe, hogy az óriási izmoknak a növelése, ugye egy sima konditermes edzés, de azért én érzem, még úgy is, hogy nem ismerlek, és nem láttam igazából azt, hogy milyen jellegű edzéseket tartasz, de érzem azt, hogy egy jóval komplexebb gondolkodásban végzed ezt a munkát. Itt most nyilván nem feltétlen óriási konkrétumokra gondolok, hogy hogy néz ki az első perctől az utolsó percig egy edzésed, de úgy érdekelne, hogy milyen szinten viszed bele a prevenciós gyakorlatokat, és mennyire tartod így fontosnak egy profi teniszezőnek, mert nyilván ez egyértelmű, hogy fontos, csak hogy milyen elosztásban és mennyit érdemes.
Megmondom őszintén, hogy nem fogok vele nagy zsákba macskát árulni, mert nem én találtam fel nyilván a spanyol viaszt, bármennyire is szerettem volna, de az, ugye a hobbi sportolóknak az edzése, mondjuk annak is rengeteg ága van. Van a normál edzőtermi edzés, bodybuilding, van a funkcionális edzés, már meg annyi válfaja van a hobbi sportolóknak is, hogy miközül tudnak választani csoportos órák, hadd ne mondjam, vége láthatatlan a sor. De általában az általános edzőtermi edzés az abszolút erőnek a fejlesztésében, tehát az ellenállásos edzésnek a végzésében kimerülés kész. Tehát befekszünk fekve nyomni, lehúzunk egy kicsit, csinálunk némi hasat, hogy azért a törzs is dolgozzon, de ne sokat, mert a lábedzésben meg el is fáradunk. Tehát ez volt régen, mint amit én is, ahogy tapasztaltam magamon 17-18 évesen, amikor beszabadultam az edzőterembe. Tehát itt az abszolút erőnek a fejlesztésénél kb. Megáll a történet. Mondom, kevesen még visznek bele egy kis törzserősítést prevenció jelleggel, és itt megáll a dolog. De egy sportág specifikus erőléti edzés ezennél jóval többről szól, mivel itt nyilván a figyelmet kell fordítani. Tehát az a lényeg, hogy onnan indul az egész történet, hogy mindenki egyedi és megismételhetetlen. Tehát nincs két ugyanolyan ember, nincs két ugyanazon probléma, nincs két ugyanazon nap az ember életében, tehát mindig minden tényező változik. Az edzésterv az fix, de annak is rugalmasnak kell tudni lennie az edzőnek, mert hogyha most például eltervezek valamit, de a sportolóm adott esetben a Timi úgy jön be, hogy azt ma aznap látom rajta, hogy nem tudja megcsinálni, akkor nem várhatom el tőle, nem mehetek fel egy fejjel a falnak. Tehát valamilyen szinten rugalmasnak is kell tudni lenni. És mivel mondtam az előbb, hogy mindenki egyedi és megismételhetetlen, ezért mindenki egyéni limitációkkal dolgozik, vagy rendelkezik, mindenkinek egyéni mozgásrendszerbeli problémái vannak, kötöttségei, fájdalmai, sérülései, kórelőzménye, esetleg műtéti hegek, stb. Akármi, tehát ez mindenkinél egyedi elbírálást igényel, hogy milyen bemelegítő rutin fog kapni, tehát hogy hogyan kezdi az edzést, általában ugye lágyszöveti munkával, aztán egy kis keringésfokozással, aztán akkor utána egy kis korrekciós feladattal, aztán akkor utána ciklusát tekintve, mármint edzésciklusát tekintve különböző módon tér el az emberek edzése, hogy éppen versenyidőszak van, mondjuk egy teniszben ugye november egyedül az egy hónap, ami kimarad, ez
igen,
is
igen.
Teljesen különbözik a kosárlabdától, mondjuk, mert ott azért 3 hónap szabad van, majdnem 3, de inkább csak 2, tehát egész évben 11 hónapot a 12-ből a teniszben szezon van, tehát hogy akkor hogyan állítod össze annak az adott embernek a versenyprogramjához képest azokat a dolgokat, hogy neki mennyi lágyszöveti munkára van szüksége, mennyi korrekciós munkára van szüksége, és milyenekre, tehát a mennyiség mellett a milyenre is hangsúly tevődik, akkor hogy milyen éppen stabilizációs erőálló képességedzést kell folytatnia, erőnövelőt kell folytatnia, gyorsaságot kell folytatnia, robbanékonyságot kell folytatnia, vagy ha ezeket mixeled, akkor hogyan mixeled? Ez mind egyénfüggő, akkor itt van még a mozgáskészségfejlesztés, ami ugye az erőedzéstől külön van választva, de valahol mégis együtt van kezelve, hiszen azért fejleszted az erődet, meg a mozgáskészségedet, hogy azt ki tud tenni a pályára. És ahhoz, hogy a mozgáskészségedet erősebben ki tud vinni a pályára, tehát dinamikusabban, gyorsabban, erőteljesebben tud végrehajtani jó kivitelezéssel az adott feladatokat, ahhoz viszont erősnek kell lenni. Viszont nem feltétlenül a teniszben, meg az egyéb sportokban is, nem a labdajátékokban, nem feltétlenül méretre kell erősnek lenned, hanem funkcionális hipertrófiával kell rendelkezni, tehát funkcionális erővel kell rendelkezni, amit te minél robbanékonyabban ki tudsz tenni a pályára. És ez a nem mindegy, ez a legnehezebb, hogy adott versenynaptárban, versenyciklusban hogyan valósítod meg. Meg ehhez nem csak az nehezíti a történetet, hogy versenynaptár, versenyciklus, hanem bajlóce sérüléssel milyen előzményed volt, az embered, a sportolód jobb vagy bal lábbal kelt, éppen kipihente magát, nem tudsz-e az adott napon adott energiarendszert fejleszteni. Erre vannak különböző...
Magas szintű adaptációt igényel, az biztos, ez egyszerű oldalra ez az egész.
Vannak objektív mérőműszerek, de vannak ezek az empirikus megfigyelésen alapuló rendszerek, vagy visszajelzések is, ami alapján azért lehet dolgozni már, főleg, hogyha már az ember ismeri a sportolóját. Tehát ez egy elég összetett folyamat, ami alapján, hogy most milyen periodizációt választ az éppen aktuális erőléti edző. Ez mindenkinek úgymond egy kicsit szerintem a saját maga művészete, ugyanúgy, mint ugye van az adott fotós, vagy festő, hogy milyen millióbe környezetben ábrázolja a saját műveit. Tehát ez szerintem ez egy egyénnek egy hozzáadott értéke, és hogy hogyan működik, az pedig a gyakorlat igazolja.
Nagyon sokan vannak felnőtt amatőr teniszezők is, és itt említetted korábban, hogy sokan vannak, akiknek különböző sérülései lehetnek, vagy voltak a múltban, esetleg mobilitásbeli problémák vannak. Mi a tapasztalatod neked, hogy ezek a fajta, nevezzük mondjuk hátrányoknak, sport szempontjából hátrányok, milyen szinten javíthatóak mondjuk egy megfelelő edzővel való közös munka közben?
Hát attól függ egyébként, hogy mennyire vele született problémáról van ez szó, vagy szerzett problémáról.
Inkább a szerzett, szerintem ez, ami sokkal több.
A problémára azért jó eséllyel mindig lehet segíteni. A szerzett problémára azon jó eséllyel mindig lehet segíteni, attól függ, hogy látszöveti a probléma, ízületi, de igazából nem is függ tőle, mert igazából mindig lehet segíteni, csak mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a megfelelő input kell, és akkor nagyon hamar jön a megfelelő output. Tehát, hogyha megvan a megfelelő jel, tehát én szoktam azt mondani, hogy ugye amikor az embernek jönnek ilyen rejtélyes nyavajái, és elmegy masszörhöz, elmegy csontkovácshoz, elmegy ide, elmegy oda, és nem jut vele sehova, mindig csak ideiglenes megoldást talál, 1-2 órára, 3 napra, 4 napra, és utána visszaáll a probléma, és már meg annyi időt, pénzt, energiát elköltött erre az egészre, akkor jön az, hogy igen, foglalkozott vele, és amikor valaki vagy föladja pont a 6. verzió előtt, ami a valós megoldást hozzá neki, akkor vagy pedig tovább megy, és bizalommal él afelé, hogy majd talán a következő emberhez eljutok, aki úgymond egy olyan komplex látásmódot képvisel, amivel meg tudja mondani, hogy mi a problémám, mert ugye a fájdalom az csak egy tünet. Az jöhet többféle dologból is, az jöhet látszöveti elváltozásból, jöhet, most lehet, hogy nézni fogsz, meg a hallgatók kiakadnak, de érzelmi és mentális traumákból is, és most a traumára nem arra kell gondolni, hogy átéltem egy földrengést, vagy egy özönvizet, vagy nem tudom, hanem olyan hétköznapi traumákról, ami az embert lelkileg megérinti. Ezek mind hatással vannak az embernek a vázizom szerkezetére, a kötőszövetre, hiszen ha csak belegondolsz abban...
Wow, nagyon érdekes egyébként.
Igen, mert hogyha belegondolsz abban, hogyha ér téged egy negatívum, vagy akár beszéljünk csak egy önértékelési problémáról, hogy mondjuk beszólnak neked, hogy te ilyen meg olyan vagy, meg és te ezt magadra veszed, neked rosszul esik, mit csinálsz? A vállaid beesnek előre, a fejed elkezd lelógni, és úgymond szó szerint szokták mondani, hogy lógatod az orrod. Mm-hmm. Ez együtt jár már azzal, hogy, igen, hogy a válladat előre helyezed, a súlypontodat előre helyezed, és úgy lógsz lefele, mint az elengedett marionett bábú. És ez már csak nem is az, hogy emocionálisan és mentálisan is hatással van rád, a belső szerveid már máshogy helyezkednek el, ezáltal a belső szerveket összekötő kötőszövet, ami nem tudom, amikor szedtél-e már szét csirkét, és láttad közte azt a fehér hártyát, az a kötőszövet, az egy ilyen kollagénes anyag, már az is máshogy helyezkedik el, és ezt úgy gondold el, hogy most itt van rajtam ez a póló, nézd meg, hogy nem látod a kamerán, de meghúzom a bal alsó sarkát, és a jobb vállamon is húzódik. Tehát ez ilyen rendszerekben kell gondolkodni. Nyilván, mert sokan szokták mondani, hogy itt fáj. És akkor, de hát, és látom, hogy ott van neki a kineziótép a könyökén, mert tudod, most csak lehet, hogy a hallgatók nyilván nem látják, de a könyökemre mutatok, de hogy itt fáj, és akkor látom, hogy lokálisan kezeltetik, és hogy kineziótép, meg masszíroztatom, meg stb., és nem jönnek rá, hogy igazából a probléma az egy kicsit összetettebb, és ilyenkor szokott jönni mindig a nagy aha érzés az embereknek, amikor megmondom, hogy gyere csak ide egy kicsit, és akkor mutatja, hogy fáj az alkarja, elkezdem neki manipulálni a tricepsét, tehát mondom a felkarját, és jobb lesz neki, elmúlik tőle a könnyék fájdalma. Szerintem 10-ből 8 esetben, hogyha jól csinálják azt a masszást, úgymond azt a lágyszöveti manipulálást a tricepsen, akkor pozitív változást lehet elérni az alkarban. Tehát az a lényeg...
Elképesztő egyébként, hogy mennyire összetett, és most kicsit így szótlan maradtam, mert csak így figyeltem, amit mondasz, és nyilván ezeket a dolgokat hallom többször is, de minden egyes alkalommal, amikor valaki valamilyen másféle megközelítésből, vagy valahogy a máshogy próbálja elmondani, az mindig úgy lesokkol egy kicsit így a szó jó értelmében, és annyira érdekes, hogy mennyire összetett maga a sport, és most nem feltétlen csak a teniszről, hanem tényleg a fizikai felépítésünk, és hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, és mennyi módja van, és van például, én mindig azt mondom egyébként, hogy nagyon sok jó módszer létezik, csak valami mellett úgy tényleg ki kell tartani, és valamit hosszasan kell csinálni, amit úgy érezzük, hogy az működik, mert lehet, hogy valakinek ez jön be, valakinek az jön be, amit te is mondtál, hogy mindenki más, annyira érdekes, és tényleg jó ezeket így hallani. Egyébként így a prevenciónak, hogyha már így ezen a témakörön vagyunk rajta, milyen módszereit használod te, vagy mik azok, amiknek így a nagy kedvelője vagy? Milyen módszereket tudnál így felsorolni?
Megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem az ilyen a bemelegítéskor alkalmazott korrekciós mozgásmintákat, amit mondjuk FMS szűrés alapján lehet nézni. Az FMS-nek is vannak nagyon jó korrekciós gyakorlatai, aztán különböző, nem tudom névlegesíteni, hogy honnan szereztem az információkat, meg hogy vannak olyanok is egyébként, amit most nem akarok nagyképűnek vagy önmagasztalónak tűnni, de hogy amikre magamtól jöttem rá a saját testem által, hogy mi az, ami tud rajta segíteni, olyan mozgások, olyan pozíciók, olyan légzés folyamatok, légzés minták, és ezek, amiket mondtál az előbb, hogy innen-onnan összeszedett információk, az ember honnan összeszedi, és az ember, hogyha figyelmes magára, és tud kapcsolódni saját magával, de ezt most nem kell ilyen nagy vudu meg buddha szemléletben nézni, de hogyha tudsz magadra figyelni és hallgatni, akkor ezeket az innen-onnan összecsipegetett információkat össze tudod rakni egy egészé, de lehet, hogy ez egy laikus embernek, úgymond egy hobbi sportolónak nem megy, és nyilván ezért keres meg egy szakembert, hogy segítsen neki, úgymond, mint egy mentor, egy vezető. És én megmondom őszintén, hogy kb. Ebben a szerepben érzem magam, mint szakember, mint erőléti edző, de közben egy picit többnek is tartom magam, mint erőléti edző, mert nem azt mondom, hogy 4x8 3x, hanem egyszerűen érdekel maga az ember, hogy mi történt vele, mi ment keresztül az életében, nem csak szervi szinten, vagy nem csak szervezeti szinten, hogy izomzat, meg hogy hol törték el a lábad, meg mikor estél el a patkára, meg törted össze magad, hanem hogy miket éltél meg, miken mentél át, ezeket te hogyan élted meg, ezek milyen hatással voltak rád, mik a céljaid, mit szeretnél elérni, és akkor ehhez képest, hogy mik azok, amivel tudunk dolgozni, mik a lehetőségeink, és hogy mik a reális céljaid, és ehhez képest tudok adni neki egy utat, úgymond edzés és coaching szempontjából is, amivel ő sokkal közelebb tud kerülni a céljához, mint előtte gondolta volna. Tehát ez így nagyon fontos, és prevenció szempontból nagyon jó a lágyszöveti masszázs, amit magadnak hengerrel meg tudsz csinálni. Erről korábban nagyon megoszlottak a vélemények, de a henger az egy nagyon jó dolog szerintem, mivel adott vérbőséget fokoz az adott területen, és megindul oda a tápanyagszállítás, és hogyha megindul a vérbőség, a tápanyagszállítás, akkor a kötőszövetek között megindul a kommunikáció, és egyre jobb az elcsúszás, és egyre mobilisabb a mozgás. És ha másért nem használja az ember, csak mozgás előtt testhőmérséklet, vagy izomhőmérséklet növelésre is nagyon jó. Akkor lágyszöveti terápiának nagyon szeretem a klasszikus masszást, akkor vannak még nagyon jó megoldások, a fasciakés például.
Ezt többször láttam a weboldaladon is egyébként, igen. Az említés alatt volt többször is, hogy ezt te nagyon szereted és támogatod.
Így van. A flossbandet nagyon szeretem, ugye azt a feszes gumiszalagot, amit adott területekre lehet tekerni, mert ennek is többfajta alkalmazási módszere és területe van. Használhatod bemelegítésnek, használhatod ízületi manipulációnak, használhatod izommunkára, használhatod, jó, arra mondjuk annyira nem, de korábban használták ilyen vérvisszatartásos edzésre, de arra ma már vannak sokkal korszerűbb mérőműszeres eszközök is, de ami rehabilitációban is nagyon jó, vagy idősebb emberek edzésében, de például prevenciónak nagyon szeretem a különböző olyan talaj közeli mozgásokat, ami a törzsizmokat erősíti, stabilizálja.
Ez az őknél egyébként mennyire gondolod fontosnak magát a kórizom erősítést, tényleg itt méhát, hasizom, mert azért azt lehet hallani, hogy nagyon fontos, te is egyetértesz ezzel?
Igen, mindenképpen egyetértek vele, hiszen a teniszben ugye az erőközlés az rendesen a talajból indul, és az ütő végén a találati ponton végződik. Ugye ezzel te, mint teniszedző, gondolom egyetértesz.
Ezzel teljesen. Nem tudok vitatkozni, sajnos. Vagy igen. Nem sajnos.
És ugye nagyon sok ember ott veszti el az ütőerejét, hogy nincsen összeköttetésbe az alsó teste a felsővel, és mi van az alsó test meg a felső test között? A törzs. És hogyha igen. Ezt most úgy kell elképzelni, mint egy cilindert, érted, mint egy hengert, és hogyha ez a henger eltörik, úgymond, mert láncon úgymond egy nyitott mozgásciklusban dolgozik, ami egyébként nem probléma, mert úgy is lehet kontrollálni, ha már jó az embernek a testtudata, de hogyha adott rendszeren belül tudsz mozogni, és a törzsedet minden olyan pozíciójában megfelelően tudod aktiválni, ami az adott mozgáshoz szükséges, úgymond én ezt ilyen ostorcsapás mechanizmusnak hívom, hogy a tökéletes, most értsük jól, hogy ne szó szerint, hogy tökéletes biomechanikával kivitelezett ütésformát el tud találni úgy a labdát, hogy a végén, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy csattanjon, hogy szép legyen, hogy jó legyen, hogy abban benne legyen a lábbunka, a hármas feszítés, a boka feszüljön, a térd, a comb, a csípő, a medence megfelelő, törzs, feszes, és tengelye körül forog, és akkor utána az erőközlés, ahogy elindul a farizomtól végig a széles háton keresztül a felső végtagokig, akkor az teljesüljön ki egy megfelelő ütésben. És akkor az ember észreveszi, hogy ha megfelelő neki az idegizom kapcsolata, jó a törzs izomzatának az idegrendszeri bekapcsolása, úgymond, akkor észre fogja venni azt, hogy sokkal kisebb erőkifejtéssel sokkal nagyobbat fog tudni ütni, és kevésbé fog elfáradni. Ezt nevezik hatékonyságnak. És igazából ezt nagyon sok embernek meg kell tanítani, mert ezzel nagyon nagyot tudnak nyerni. És ezt a prevenciós gyakorlatokkal, a különböző törzserősítésekkel először zárt láncú környezetben, tehát stabilan tartva, utána pedig már nyitottan, hogy mozgás közben megtartva ki lehet alakítani, csak ehhez kell egy megfelelő ember, kell egy megfelelő program, és egy felépítettség, és egy szisztematikusság, hogy ezek létre tudjanak jönni. És,
igen, hogy itt bocs, hogy belevág, de hogy mennyire fontos a maga a fokozatosság is, amit te mondtál először, hogy zárt körű rendszerben először megtanítani a testet gyakorlatilag a mozgásra, hogy meg tudja valósítani, és biztos, hogy egyébként a hallgatók közül is már többen láttak olyan videókat, most azért közösségi médiákon szerintem elég sok ilyesmit lehet látni, főleg, hogyha az ember kicsit is követi a teniszes dolgokat, ahol elképesztő egyensúlyi helyzetekben valósítanak meg játékosok olyan erősítő feladatokat, amit így első ránézésre azt mondanám mindenki, hogy úristen, ez tényleg lehetetlen, de nyilván ők sem úgy kezdték, hogy három balanszlabdán egyensúlyoztak, és közben csinálták meg tegyük fel a felülésüket, meg a nem tudom bármit, most csak hirtelen szerettem volna erre valamit mondani, de hogy, hogy itt emögött, amit mindig látunk egy közösségi médiában, egy ilyen népszerű videó mögött azért van egy nagyon nagy fokozatosság, hogy ezek a játékosok sem rögtön rá lettek dobva ezekre
hát
az
igen,
eszközökre.
Nekem mondjuk erről megvan a véleményem, ezt a Timi is tudja, meg mindenki, aki ismer szerintem, hogy ez a közösségi média, ez egy rettentő nagy fertő tud lenni ebből a szempontból, mert ugyanúgy, ahogy a szépségideált idealizálják, és akkor a lányok, meg a férfiak is, most már nem csak a lányok, a férfiak is ennek a csapdájába beleesnek, ugyanúgy a gyakorlatok szempontjából is, hogy fú, látod, akkor ő most fitlabdán térdelve fölugrik 60 kilóval a nyakába, és 60 kilóval guggol a fitlabdán állva két lábbal. Én ezt...
És ezt jövő héten én is akarom.
Én ezt megmondom
őszintén, hogy
ilyen... Igen.
Mert hogy ez a veszélye igazából, hogy így bebocs, hogy tényleg mindig belevágok, amit mondod, de hogy tényleg ez a veszélye, hogy sokan azt látják, ez nagyon látványos, ő milyen izmosan néz ki,
igen,
ő ezt milyen jól csinálja, és hogy én is ezt szeretném csinálni, csak közben nem látjuk azt, hogy ő neki előtte évekbe telt az, hogy szépen fölépítse magát, és meg tudja ezt valósítani szabályosan, ha egyáltalán
igen,
szabályosan
igen
néz ki a videón.
Ez az egyik, hogy szabályosságra való tekintettel, de a másik az, hogy egyáltalán mi a benefitje, mi a haszna egy ilyen gyakorlatnak, mert nincs. Tehát az én olvasatomban ezek tényleg csak cirkuszi mutatványok, semmi más. Nyilván kell az instabil közegben való edzés egy bizonyos fokig, meg egy bizonyos szinten. Mondjuk sokkal inkább látom jelentőségét az instabil közegben való edzésnek a prevencióban és a rehabilitáció területén, nem pedig az erőfejlesztésben. Minden, tehát tényleg, tehát szerintem ez inkább gyógytornász kompetencia, inkább, és kevésbé erőléti edző kompetencia, de az is a megfelelő részen kezelve. Nyilván mi is csinálunk egyensúlyi feladatokat, mivel a protokollnak a része, hogy egyensúlyi feladatokat csináljunk különböző környezetben, meg közegben, meg síkokban, meg ellenállással, de ez is nem mindegy, hogy kinek, mikor, meg mennyit. Tehát mindig ez a kérdés, hogy kinek, mikor és mennyit. De ez, hogyha elkerül az ember egy YouTube, én csak úgy hívom az ilyen szakembereket, hogy YouTube edző, hogyha valaki elkerül egy YouTube edzőhöz, és nem azt az eredményt kapja, sőt, esetleg elszakad a térde, mert ilyet is hallottam már, akkor nem kell, tehát mindig nagyon meg kell nézni, hogy az ember kire adja a voksát, kihez megy el dolgozni. Mert pont megint visszatérve erre a közösségi média világára hagyatkozva, nem minden arany, ami fénylik. Azt kell, hogy mondjam.
Pontosan.
Nagyon sokszor megvan a csillivilli háttér, a videó, a mit tudom én, és én meg egyébként megmondom őszintén, most nem azért, hogy magamat magasztaljam szakmailag, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, de én nem nagyon adok a... Tehát ha megnézik a hallgatók is az Instagram oldalamat, nem tudom, hogy mikor töltöttem fel utoljára valamit, de azt is csak azért már, hogy legyen valami tartalom fönt, de nem vagyok egy social media fan. Sztorikat néha szoktam kirakni ilyen edzésekről, feladatokról, de meg posztban raktam ki egyet-kettőt, hogy én inkább csendben dolgozom, aztán akinek meg kell találnia, az úgyis megtalál. Vagy akivel
beszélnek helyetted az eredmények gyakorlatilag.
Hát,
amit mutat.
Lehet ezt mondani, mert azért az eredmények, ezek tudod, ez mindig egy olyan összetett dolog, hogy ez egy akármennyire egyéni sportág a tenisz, ez akkor is csapatmunka. Tehát ebben benne van az édesapjának a munkája, hogy gyerekkora óta úgy kezeli a Timit, ahogy most, ha éppen pont a Timiről beszélünk, egy nagyon jó fizikai alapot kapott az édesapjától, meg saját magától, mert egyszerűen olyan kitartása van, meg olyan tenni akarása, meg olyan győzni akarása, ami páratlan szerintem, nem csak női szinten, hanem univerzálisan páratlan a Timinek a hozzáállása, és ezt nem azért mondom, mert a párja, a barátja vagyok, ugyanúgy kritikusai is vagyunk egymásnak, tehát meg is mondjuk egymásnak, hogyha valami problémát lát az egyikünk bizonyos dolgokban, tehát ez most nem fényezés, de egyszerűen ehhez kell egy olyan partner, mint ő, mondom, ez egy csapatmunka, tehát mindenképpen jó az, egy erőléti edzőnek nagyon nagy öröm az, hogyha a tanítványa fogékony arra az információra, amit ő kiad magából, és hasznosnak talál. Hiszen, mondom még egyszer, nem úgy tekintek magamra, mint egy edző, aki kiadja a feladatot és csinálja, hanem mint aki kicsit, hogy nem is tudom, hogy mondjam, szimbiózisban élve az emberrel, mentális, lelki, fizikai oldalról támogatva a fejlődését viszi a siker felé. És szerintem ez egy jó kiinduló pont magam számára is, hogy büszke vagyok arra, hogy így tudok hozzáállni dolgokhoz, és így foglalkozom emberekkel.
Ez egy érdekes dolog, amit mondasz így, mert most már több edzővel is beszélgettem itt podcastben, meg sima egy az egyben, ami ugye nem lett rögzítve, és majdnem mindenhonnan, meg én is egyébként hasonlóan gondolkozom, hogy nyilván egy edző felelős azért, hogy szabályosan végezzen mozdulatokat a kliense, tanítványa, bárki, de van egy bizonyos pont, ahol ami után azt számít igazán, hogy mennyire tudsz együtt gondolkozni vele, átérezni azt, hogy ő mit érezhet, és mit gondolhat, mire van szüksége, és ez egy nagyon nehéz dolog, és valószínűleg egy pont után egy edzőt, és beszéltünk szerintem sokféle edzőről is, lehet kosárlabda, tenisz, foci, bármi, egy pont után azt gondolom, hogy ez különböztet meg mondjuk edzőt és edzőt sokszor. Nem mindig, de sokszor. Azt gondolom.
Van,
mit gondolsz ezt egyébként bocsánat, hogy mondjad csak, ne arra.
Mondjad csak, nem, mondd, folytasd csak.
Csak most hirtelen nagy váltásba akartam elindulni.
Jó.
Nagyobb súlyokkal való munkával kapcsolatban, mert egyébként így többször kérdezték már tőlem, nekem van egy válaszom rá, és szívesen majd elmondom azt is, de először meghallgatnám a tédet, hogy tudom, hogy nincsenek egyforma kérdések és egyforma emberek, de hogy így egy általánosságban mit gondolsz, hogy teniszezőnek szüksége van nagy súlyokkal való munkára, vagy sem?
Elengedhetetlen.
Igen.
Szerintem elengedhetetlen, mivel ahhoz, hogy minél dinamikusabb és robbanékonyabb tudjál lenni, ami ugye a pályán nem hátrány, ahhoz minél annál erősebbnek kell lenned. Tehát ahhoz, hogy minél erősebb tudjál lenni, az pedig nem izom tömegre mértem van, hanem izom erőre. Tehát te minél nagyobb erőt tudsz kifejteni, annál több úgymond motoros egységet tudsz bekapcsolni, annál több havernak tudsz szólni, hogy gyertek, akkor most végezzük el ezt a melót, és akkor minél több havernak úgymond motoros egység kapcsol be, annál könnyebben végzed az adott feladatot, és annál nagyobb teljesítményt tudsz leadni, kevesebb veszteséggel, úgymond, jobb hatásfokon. Tehát ez elengedhetetlen, a nagy súlya való edzés.
Megtalálni azt itt a mérték, mennyire fontos ebben a kérdésben, hogy azért a maximális súly környékére közelítve, vagy, mert hogy amire ki szeretnék igazából lyukadni, ugye, hogy összességében azért az a nagy mennyiségű izomtömeg nem feltétlenül előnyt jelentő dolog, ugye?
Van,
ezt így jól
ezért
mondtam. A te ismeretedben is.
Így van, ezért mondtam azt, hogy az izomtömegnövelés az nem erő. Tehát azt is el lehet érni nagy súlyokkal, de neked funkcionális erőre, tehát funkcionális hipertrófiára van szükséged, ami a funkcionális hipertrófia, az nem mindig jár akkora szembetűnő változással, viszont erővel igen?
Ez itt a szépség ennek a kérdésnek.
Így van. Tehát az erőnövelés az nálam az, amikor nem méretre nősz, hanem erőre, és utána az pedig nagyon nagy hatékonysággal ki tudod tenni a pályára.
De hogy
ez hogyan éri el egy adott szakember a kliensével, úgymond, a sportolójával.
Ez hát egy hosszú távú munka azért.
Hát nem is, egy az, hogy hosszú távú, meg a kettő az, hogy hogyan éri el, mert rengeteg módozata van ennek is. És ezt is lehet, bocsánat a kifejezésért, de bután csinálni, meg ezt is lehet jól is csinálni. Tehát nagyon sok mindig a kérdéses változó, amire oda kell figyelni, hogy mennyire van előkészítve az ember arra, hogy egyáltalán ilyen dolgokat tudjon csinálni, és ha elő lett készítve, akkor milyen módon, mennyi ideig, tehát ezek mind olyan dolgok, amik egyéntől függnek, és megfelelő szakembert igényel. De ezt tudom csak mondani.
Egyébként teljesen egyetértek, és tényleg érdemes az embernek azért utána menni a dolgoknak, mielőtt valamiben magától belecsap. Hogyha már így tényleg a mai napon, így főleg a fitnesses, a pályán kívüli, teniszpályán kívüli edzésekről beszéltünk, azért nem egy egyszerű dolog, és könnyen lehet benne hibázni, hogyha az ember nagyon beledurrant a közepébe, és nincs meg a fokozatosság. Úgyhogy szerintem összességében ezt a fokozatosságot ezt ki lehetne emelni, mint egy fő kulcs szó szerintem a pályán kívüli edzésben, és nagyjából ezt szűrtem le sokszor a te szavaidból is, meg az, hogy próbáljuk meg több oldalról megközelíteni
a dolgokat. Én inkább úgy mondanám, hogy rendszer szintű gondolkodás. Uh-huh. És ebben benne van a fokozatosság, ebben benne van a kinek, mikor, mennyit, miért, és meg az egyéni specifikusság elve, hogy miért van rá szüksége. Tehát, mert én azt mondom, én úgy gondolom, hogy egy lelkes amatőr sportoló kitűzi magának célul, hogy akkor ő most erősebb akar lenni, és elmegy egy edzőterembe, kifog egy edzőt, és erősebb akar lenni, igen, de milyen módon, aztán a 38-as kezéből csinálnak neki 52-est. Most mondtam egy lehetetlen elrugaszkodott számot, és közben meg lelassul, tudod? Lelassul. Lomha lesz a mozgása, lomha lesz az ütése, nem fog olyan erővel menni, mit tudom én, és akkor gondolkodik, hogy hát mit rontottam el, hiszen erősebb lettem.
És szépen beszűköl a mozgástartomány mellé.
Többek között. Hogy... Persze. Csak hogy az erőnek is vannak különböző formái, meg jelenségei, de ezt is, hogyha mondom, nem megfelelően van kezelve, hogyha az embernek nem jó az antropometriai felvétele, hogy mi a célja, amit szeretne csinálni, akkor ott azért tudnak vicces, úgymond idézőjelben vicces dolgok kialakulni eredményként, aztán utána meg megy a vávonogatás, hogy hát ezt kérted, ezt kaptad, erőt akartál, mert kaptál. Hát
most... Itt van, tessék.
Igen.
Őszintén nem szeretném így belé folytani a szót, de azt gondolom, hogy rengeteg dolgot érintettünk, és én nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Én remélem, hogy ennek még akár lesz egy folytatása is, mert szerintem még így is, amiket fölírogattam kérdésekből egy-kettőt, azt gondolom, hogy hagyni fogok egy következő alkalomra, hogyha te benne vagy. Én nagyon sok sikert kívánok neked is, nektek is, mint egy csapat, és mint a személyes életetekben, a kapcsolatotokban, meg sok boldogságot. És hogyha ez ilyen szépen működik, akkor biztos, hogy még jó eredmények is fognak ebből kisülni a jövőben. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen neked, hogy itt voltál és részt vettél ebbe a kis podcast adásba.
Köszönöm a meghívást, köszönöm a kérdéseket, nagyon jó volt, jól éreztem magam, és hát akkor folytatjuk szerintem úgy is.
Minden jót kívánok neked, Zoli, szia!
Köszönöm szépen, szia!
Egy utolsó információ, mielőtt kikapcsolnád az epizódot, szeretném ajánlani a vasárnapi tenisztippek e-mail listát, ami egy teljesen ingyenes lehetőség mindenki számára. Itt minden héten írok hasznos teniszes történeteket, tippeket és olyan dolgokat, amiken a hét folyamán gondolkoztam. Nagyon egyszerű fel- és leiratkozni, elhelyeztem ennek a linkjét a leírásban, várlak téged is a Regen Tenisz közösségében.